9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Alaptalannak nevezte a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium megállapodott volna az új teherforgalmi útdíjak ügyében a fuvarozói szakmai érdekképviseletekkel. Orosz Tibor úgy gondolja, hogy a főúton közlekedő teherautók esetében viszont több mint 50%-os emelés jön. Hétfőn délben az M3-as bevezető szakaszára hívta a kollégáit, és mindenki mást is egy békés tüntetésre. Korlátozott vényírási jogosultságot kapnak a patikusok, írja az Egészségkalauz, az év gyógyszerésze és a kedvenc patikám díjátadón történt bejelentés alapján. Az eseményen elhangzott, hogy a gyógyszerészek vényírási jogosultságának bevezetése nem csak új feladatot jelent, hanem új bizalmi szintet teremt a lakossági gyógyszerellátásban. A Debreceni Egyetem Gyógyszerész Tudományi Kara továbbképzést indít a gyógyszerészeknek és orvosoknak a gyógyszerfelíráshoz szükséges naprakész klinikai szemléletű tudás elsajátítására. A béke és a szeretet erejére hívták fel a figyelmet a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésének felszólalói Szegeden. Rákai Filip producer, DPK nagykövet az év utolsó háború ellenes gyűlésén elmondta, karácsony előtt semmi sem lehet erősebb a szeretet és a béke erejénél. Emlékeztetett arra, hogy a 90-es években a délszláv háború idején rengetegen menekültek Szegedre Jugoszláviából, és a vajdasági magyarok negyed évszázada a saját bőrükön tapasztalhatták meg, hogy milyen fizikai és lelki sérüléseket okozhat egy háború. Az eseményen Szabó Zsófia, DPK nagykövet bejelentette, a digitális polgári körök 50 millió forint támogatással csatlakoznak a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányhoz, amely ezúttal a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekek támogatása érdekében zajlik. Pedofil bűncselekmények miatt 2015-80 ember volt börtönben, ma több mint 700, jelentette ki a miniszterelnök a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén tartott Lázár Infón, szombaton Szegeden egy néző kérdésére válaszolva. Orbán Viktor közölte, az elmúlt 15 évben több száz feljelentést tettek gyerekek rovására elkövetett bűncselekmények miatt. Azt mondta, sosem tudja megígérni, hogy ebben az országban mindig mindenki jól fog viselkedni, még azt sem, hogy mindig minden pillanatban minden állami intézmény jól fog működni. Ha bárhol megsértik a jogszabályokat, és akár gyerekek, akár felnőtt magyar gyerekek kárára valamit elkövetnek, azokat meg fogják büntetni, az elromlott intézményeket ki fogják javítani. Magyarország az élő példa arra, hogy megállítható az illegális migráció, amennyiben az országokat vezető politikai erők a lakosság érdekeit képviselik, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György hangsúlyozta, ilyen módon az is megakadályozható, hogy terrorista cselekmények történjenek az adott országban. Annak kapcsán, hogy Nyugat-Európa egyes országaiban már-már erődrendszerre emlékeztetnek a karácsonyi vásárok, Bakondi György közölte, a nyugat-európai nagyvárosok nem a biztonság fő letéteményesei. A német kancellár is azt javasolta a nőknek és a gyerekeknek, hogy sötétedés után már ne menjenek ki az utcára. Ezekben a nagyvárosokban rendszeresen történnek súlyos, migráns hátterű emberek által elkövetett közbiztonsági események. Magyarország ilyen szempontból kivétel. Oroszország kész leállítani a harci cselekményeket, ha teljesülnek a biztonsági garanciákra vonatkozó feltételei, jelentette ki az orosz elnök moszkvai sajtótájékoztatóján. Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott, Oroszország 2026-ban békében és háborúk nélkül akar élni. Kijelentette azt is, Európa fokozatosan el fogja veszíteni pozícióját, eltűnik, ha nem működik együtt Oroszországgal.
Az időjárásról.
Fokozatosan javulnak a látási viszonyok, de még így is nagyrészt borult párás idő valószínű. Legfeljebb átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet az északkeleti ország részben. Helyenként szitálás, északkeleten akár kisebb eső is előfordulhat. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 5 Celsius fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma Gundel Takács Gábor sportriporter, műsorvezető, újságíró, kommentátor lesz a vendégünk, akivel szakmai életútjáról beszélgetünk, de szó lesz a családjáról és a hobbiairól is. Most jöjjön pár érdekes gondolat a beszélgetés egészéből kiragadva. Vajon vállalná-e olyan focimeccs közvetítését Gundel Takács Gábor, amikor a fia véd az egyik kapuban?
Én magam tiltakoznék elsőképpen, hogy közvetítsem, egész egyszerűen nem lehetséges.
És vajon mit gondol arról, hogy Magyarország már évek óta nem vesz részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, amit korábban ő is közvetített?
Nálam például Conchita Wurst kiverte a biztosítékot. Tehát olyan van, hogy egy férfi nőnek érzi magát, egy nő férfinak, de szakállas nő nincs. Tehát az provokáció. És amikor erre tapsikol a világ, azt én nem szeretem.
Mai vendégünk tehát Gundel Takács Gábor, vele beszélgetünk. A műsorunk végén pedig folytatjuk adventi gondolatok sorozatunkat, ezúttal Szilágyi Ákos kolozsvári teológus ünnepi gondolatait hallgathatják majd meg.
Advent akkor válik igazi adventi, amikor az ember felismeri. A világ, a történelem és az én saját életem sem az én akaratom szerint halad. Isten akarata az, ami hordoz, vezet és beteljesít.
Kedves hallgatóink, ezekkel várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Bemelegítésként hallgassuk meg, mit mond az utca embere a sportriporterek szerepéről. A tanítványaim Barányi Rebeka, Rádai László és Buchholz Barnabás összeállítása következik, akik mindhárman a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció szakán tanulnak rádiózni.
A sportkommentátor ad valamit hozzá a meccselményhez?
Szerintem igen, mert hogyha egy kommentátor nagyon lendületesen magyaráz és beleéli magát, akkor a számomra is élvezetesebbé teszi a meccset.
Persze. Én nem sokat tesz hozzá. A focinál is például.
Tudod, hogy amikor vicces a kommentátor, amit hozzátesz. De amikor valamit kitalál, aztán beleakad a nyelve útközben.
Teljes mértékben vannak ezek a tipikus őrült riporterek, akik nagyon beleélik magukat közben, és akkor így élvezhetőbb is a foci. Én teljesen egyetértek ezzel.
Igen, vannak, akik fölkészültek, és átéléssel közvetítik a mérkőzést, az sokkal élvezetesebb.
Pozitív irányba igen, elég sokat hozzátesz.
Nagyon-nagyon hozzátud, egy ikonikus sikítást hallhattam a kommentátort, és ez nekem nagyon tetszett.
Van olyan kommentátor, aki így fel tudja dobni az élményt.
Határozottan. Így hangulatban sokkal jobban felspékeli egyébként az én hangulatomat, és hogy így nem csak maga az, hogy mit mond, hanem ahogy mondja nekem.
Elmagyarázza valamilyen szinten, hogy mi történik. Így szerintem érdemes, hogy ott legyen, meg jelentősége is van.
Fel tudnál sorolni magyar kommentátorokat?
Nem.
Most megfogtál. Magyar nem.
Magyarok közül hát van ez a Gundelt, Akács Gábor, azt vágom. Palik László.
Nevet nem tudok.
Gundelt, a Hajdú Bét.
Szepesi György.
Gundelt, Akács Gábor.
Nézi Jenő például, Hajdú B. István.
Valamilyen Norbert, a Zümi, a Méhes.
A Bodnár Gergő, meg a Lantos András. Volt régen az, aki így üvöltve röhögött meg minden, de nem tudom mi a neve.
Az egyik a Weber Gábor.
Palik
nagyon jó. Nem igazán. Most nem jut eszembe.
Hallhattuk, az utcán megszólított interjú alanyaink is számon tartják Gundelt Akács Gábort. Nem véletlenül hallhattuk őt rádióban, tévében, sportközvetítésekben, zenei műsorokban, vetélkedőkben, és sokan az ikonikus Játék határok nélkülből ismerhetik. Nem kérdés, hogy ő már beírta magát a magyar média történetébe. És vajon ő hogy látja, mekkora szerepe van egy kommentátornak a néző sportélményében? És vállalná-e, hogy olyan foci meccset közvetít, ahol a fia áll az egyik kapuban? Gundelt Akács Gábor újságíróval, műsorvezetővel, kommentátorral, az egyik tanítványom, Rádai László, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélget.
Nem a televíziózással tervezte a karrierjét kezdeni, hanem annó színészként próbálkozott. De hogy jött a váltás?
A váltást az tulajdonképpen az élet hozta, mert én eléggé sokat próbálkoztam a színházzal, amatőr színházakba jártam, meg felvételiztem többször a színművészeti főiskolára, egy főiskola volt, négyszer is, de szóval egy idő után, egy hat év után azért, hogyha valami az embernek nem akar elindulni, nem sikerül, akkor ott valami nem stimmel, akkor ott valami hiányzik, és igazából letekintetben kaptam is megerősítést olyan emberektől, akik számomra mérvadóak voltak. Azt mondták, hogy nem vagyok tökre tehetségtelen, de hogy azért valami nem stimmel. Tehát igazából nem, és akkor kérdeztem, hogy mit gyakoroljak, vagy mit szeretek, nem tudják, valami hiányzik. És akkor igazából fel kellett mérnem, hogy igen, tehát akkor ezt nem kéne erőltetni. És akkor én közben már dolgoztam, akkor még csak egy televízió volt, ugye a köztelevízió volt, és akkor én már dolgoztam a sportosztályon, és ott meghirdettek egy ilyen pályázatot fiataloknak, és akkor hát mondom, én ezt kipróbálom, ha már itt vagyok, amúgy is itt dolgozom, és akkor az meg elindult. Tehát igazából az történt, hogy tulajdonképpen a helyemre kerültem, hogy mi az, amit nekem csinálni kell. A kettőnek általában a művészetnek, meg általában az újságírásnak van egy csomó közös gyökere, ugyanazok a késztetések az emberekben, történeteket akarnak valamilyen módon mesélni, van egy ilyen késztetés, mi történik a világban, és ezt jó volna megmutatni. Csak ennek az én esetemben nem a színház volt az eszköze, mint ahogy az kiderült, hanem sokkal inkább az, amit most csinálok.
És hát milyen érdekesen működik a sors, hogy nem ezt tervezte, de mégis Magyarország egyik legikonikusabb hangja lett így a médiában. Hogy kezelte így a sikert, ahogy így jött így az évek során?
Én azt gondolom, hogy a siker az következmény, és nyilvánvalóan van egy ilyen emberpróbáló része is, hogy nem torzul el az ember személyisége attól, hogy sikeres, de ez mondjuk ez nem csak rám vonatkozik, hanem az úgy általában azt hiszem mindenkire vonatkozik, aki sikeres, hogy attól ő azt hiszi, hogy ő külön, vagy hogy akkor neki vannak bizonyos előjogai, stb., hogy a helyén tudja kezelni. Szóval ugye szokták mondani, hogy a jóisten azért a tehetséget az embernek, hogy azon is próbára tegye, hogy mit tud ezzel kezdeni, tud-e hozzá a lehetőséghez hozzá tudja tenni azt, ami rajta múlik, a munkát, az alázatot, a kitartást, a fegyelmet, egy csomó egyéb értéket. De ez csak az első próba. A másik próba, hogyha ez működik, és ez sikeressé válik, akkor ez eltorzítja az ember személyiségét, vagy megmarad annak, aki egyébként eredendően, és a helyén tudja ezt kezelni. A harmadik próba meg az, ami felé most én is közeledek, hogy amikor eljön az ideje, akkor ezt az ember el tudja engedni, hogy rabjává válik a maga sikerességének, és nem tudja elengedni, és nem tudja megbocsájtani az életnek, hogyha már nem hívákulja feladatokra, ha már nem keresi meg egy újságíró, stb. Szóval ez a harmadik próbája a dolognak. De igen, azt gondolom, hogy a sikert is a helyén kell tudni kezelni. Egyébként akkor lehet azt hiszem tovább menni az úton, hogyha ezt az ember ezt jól kezeli. Ennek az egyik titka az, hogy szükség van olyan emberekre, akik kívülről látnak minket, és azt tudják mondani, hogy figyelj, ezt most nem kellett volna, vagy ez most nem volt jó. Ha valaki elmarja maga körül ezeket az embereket, akkor egy idő után el fog torzulni a személyiség, mert belülről mindig másképp látjuk magunkat, mint hogy kívülről látnak minket mások. Tehát mindig kellene külső visszajelzések azzal kapcsolatosan, amit csinálunk, ez nagyon fontos.
Kicsit visszaugorva a színészetre, voltak neked inspirációid, olyan színészek, akikre így feltekintettél, amiért terveztél például színész lenni?
Igazából nem, bár az édesanyám a Gundel család révén az egyik unokatestvére Latinovics Zoltán, másik unokatestvére Bújtor István, stb. Tehát voltak a családban színészek, az egyik nagy papánő operaénekes volt annak idején, de igazából nem emiatt, hanem valahogy már általános iskolában is mentem versmondó versenyre, meg mondamondó versenyre, meg iskolai ünnepségeken szavaltam, szóval nekem valahogy ez úgy mindig, és nem is tudom pontosan, hogy kezdődött, valahogy ez nekem úgy megvolt. Tehát igazából innen volt ez a fajta indítatás, hogy akkor én megyek a színművészetire. Csak aztán, ahogy meséltem, rá kell jönni, hogy nem.
Ha már híres családtagok, ugye maga az egyik leszármazott Gundel Károlynak, aki nagyon híres volt a gasztronómia világában. Vonzotta valaha így a gasztronómia világa? Esetleg milyen kapcsolatba áll így a konyhával, ételekkel?
Hát én nagyon szeretem a gasztronómiát, de igazából én, amikor fiatal volt, én 64-ben születtem, és a 70-es években, tehát a szocializmusban, ugye a Gundel étterem, az már nem a családé volt, azt államosították még 49-ben, és akkor elvettek mindent a családtól, de az a kisebb baj, hogy az épületet, meg eszközöket elvettek, de valójában megszakadt egy olyan tudás, ami addig apáról fiúra szállt. És tulajdonképpen ez eltűnt a családból. És igazából, és amikor én gyerek voltam, és amikor az én pályaválasztásom volt, akkor igazából ez, hogy bennem sem volt indítatás, hogy én vendégül is akarok lenni, meg ugye a családon belül sem volt téma, hogy esetleg ezzel jó volna valakinek foglalkozni. Úgyhogy ez nem volt téma. Aztán sok-sok éve később már, amikor már televízióztam, egy csomó minden más csináltam, egyszer volt a lehetőség, hogy belevágjunk egy kis étterembe közösen többen, és abban benne is voltam. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, ez másfél évig tartott. Kiderült, hogy ez, nyilván addig is tart az ember, de hogy ez 0-24 a vendéglátás. Szereztem egy csomó tapasztalatot, bizonyos emberi kapcsolataim megerősödtek, mások tönkrementek, de igazából az egész arra volt jó, hogy megtaláltam a helyemet a vendéglátásban, és rájöttem, hogy vendég szeretek lenni. De ami félig meddig vicc csak, mert nyilvánvalóan szükség van a vendéglátásban jó vendégekre, akik értik, meg értékelik azt, ami történik. Igazából arra volt jó, hogy mindig volt bennem egy ilyen kis vágy, hogy egyszer jó volna ezt kipróbálni, és azt hiszem, hogy ha ezt nem próbáltam volna ki, akkor az életem végén sajnáltam volna, hogy ezt valahogy sosem próbáltam ki. És ezt kipróbáltam, megtanultam, megismertem, és már sem nincs bennem vágy, hogy egyszer jó volna vendéglátást csinálni. Szóval egyébként ez is fontos része az életnek, hogy az ember ezeket a fajta vágyait akármilyenek kipróbálja, mert különben lesz benne egy hiányérzet az élete végén, hogy ebben miért nem vágtam bele sose, miért nem kerestem a lehetőséget, miért nem volt bátorságom, stb. Ezek szerintem azért fontos részei az életnek.
Akkor innen érthető már, hogy miért mentél bele rengeteg különfajta dologba, miért mártottad bele mindenhova a lábadat, és ebből kifolyólag például a sportba is, sportvilágába is elég nagy nyomot hagytál. Ugyebár oszlopos tagja voltál a kommentátori csapatoknak, amik mentek olimpiákra, esetleg VB-kre, EB-kre, és ebbe adódólag van egy kérdés, ami engem érdekel, hogy a kommentátornak mennyire fontos a szerepe abban, hogy átadja az élményt a nézőknek?
Hát nagyon, mert ugye sokszor piszkálják a magamfajtát, hogy minek kommentátor, manapság mindenki van írva a képernyőre. Egy dolog nincs kiírva a képernyőre, a történet. az, hogy mi történik az ott lévő emberekkel, azt érteni kell, azt nem lehet kiírni. És az a jó kommentátor, aki érti azt a fajta történetet, ami zajlik a pályán, érti, hogy mi zajlik az emberek fejében, és el tudja mesélni, át tudja adni. Szóval nagyon izgalmassá tud válni egy verseny, akkor mondok egy nagyon egyszerű példát, 10.000 méteres síkfutás. Látszólag nem történik semmi, csak köröznek. Nem tűnik túl izgalmasnak, még kastélyok sincsenek, mint a Tour de France-on. Tehát csak egy stadionban mennek körbe-körbe, 25-ször. De hogyha valaki érti azt, hogy aki elől megy, az azért megy elől, mert tempót kell diktálnia, mert neki nem jó a hajrája, tehát viszonylag gyors tempónak kell lenni, hogy leszakítsa azokat, akinek jó a hajrája. Aki a második helyen fut, az tudja ezt, és ez neki is jó, de mégse ő hasítja a levegőt, hanem megbújik szélárnyékban. Aki az ötödik helyen fut, tudja, hogy ezek azért mennek elől, de ez neki nem jó, ez neki túl gyors, nem fogja bírni, mert neki előre kéne mennie. És aztán, amikor majd két körül múlva előre megy, akkor azt a kommentátor, na most előre ment, és akkor nézzük meg, hogy visszavett a tempót, lassabb lett, de most a többiek tudják, hogy ez nekik nem jó. Tehát, hogyha ezt a fajta gondolkodást, meg a történetet, az emberi viszonyokat megértjük azon belül, hogy ők egyébként ott körözgetnek, akkor azonnal izgalmassá válik a dolog. Mi lesz a történet? Ki lesz ennek a nyertese? Ki tud túljárni a többiek eszén, stb. Azonnal izgalmassá válik. És tulajdonképpen az életünk minden tevékenységében igazából mind az emberek és az emberek történetei a fontosak. Egy példát mondjak, az a tapasztalatom, hogy a kvízműsorok után a nézők jellemzően a kérdésekre nem emlékeznek. Az emberekre sokkal inkább emlékeznek, akinek olyan a története, hogy lehet rá emlékezni, hogy történt vele valami olyasmi, vagy olyan élethelyzetből jött. Szóval ez mindig izgalmas, mindig érdekes. És igazából a kommentátornak ezért van szerepe, hogy ezt észrevegye és meg tudja mutatni. Nem kell mindig, mert nem mindig van olyan, amit észre kell venni és meg kell mutatni, de amikor történik valami, akkor azt igenis át lehet adni és meg lehet mutatni. Ugye? Csak egy példát mondjuk, nagyon nem mindegy, hogy két csapat között egy mérkőzés, ez egy barátságos mérkőzés, vagy egy döntő, vagy egy kiesési rangadó. Tehát már teljesen más a szituáció, az is része a történetnek. És ezt is tudni kell, érteni kell, és hogyha ezt valaki jól meg tudja mutatni, akkor lesz élvezetes a közvetítés.
És neked mennyi időbe telt ezt így elsajátítani, hogy át tud adni ezeket a történeteket, hogy élvezetessé tudja tenni a nézőknek az élményt?
Nyilván az egésznek van egy szakmai oldala, vannak szakmai szabályok, stb. Ezeket az ember megtanulja akárkérni. Az, hogy értsem, hogy ettől jó egy kommentátor, az meg nyilván egyfajta fejlődés kérdés. Az ember eleinte inkább ösztönösen csinálja ezt, nem tudatosan. Később fogalmazza meg, hogy ja, egyébként itt ez történik velem. És nyilván hozzátartozik az, hogy az embernek a saját bölcsessége, a világról alkotott képe, ismeretei, stb. Az is nagyon nagy mértékben benne van. Ugye én nyilvánvalóan nem csak észrevezek egy történetet, hanem valamilyen módon elmesélem, ugye? És nyilván abból olvasom én is ezeket a történeteket, és úgy tudom elmesélni, hogy magamból építkezek, hogy én mit gondolok a világról, én mit gondolok az emberekről, én mit tartok fontosnak, amire érdemes fölhívni a figyelmet. Adott esetben én ugye nem vagyok hív annak, hogy az én dolgom lenne minősíteni, mert szerintem az a néző dolga, de hogy mire hívom föl a figyelmet, milyen kérdéseket teszek föl, azért az már az rajtam múl. Tehát nyilván ennek van egy szakmai része, és van egy emberi része, és a kettőből tud kialakulni valami jó.
Ugyebár te neked van pár...
Már hol tegeződtünk, hol magázottunk, úgyhogy tegeződjünk.
Jó, rendben. Neked van 3 gyermeked. Én most Bencéről szeretnék kérdezni, aki ugyebár élvonalbeli kapus.
Igen.
És az ő történetében mindig is benne volt az, hogy ő focista lesz, vagy egészen másnak indult ő is?
Hát nem, nálam már nagyon kicsi korában látszott, hogy a sport. Tehát mindig nagyon ügyes volt. Magától tanult meg biciklizni, meg nem tudom, szóval minden ilyen sportban mindig ügyes volt. Tehát alapvetően van egy mozgás ügyessége, és az is nagyon hamar látszott, hogy a mentalitása az pont ez a fajta sportolói mentalitás. Ő, ugye általában én például olyan voltam a suliban, mint gondolom sokan, hogy valaki vagy a humán tárgyakból jó, vagy a reál tárgyakból jó. A Bence az vagy mindenből jó volt, vagy mindenből rossz volt, attól függően, hogy éppen volt kedve tanulni, vagy nem volt kedve tanulni, de ez látszott már egész kiskorában, hogy neki a sport lesz valahogy az élete meg a pályája, hogy aztán, hogy milyen szintre tud eljutni, azt valahol nem lehet megmondani, még most se, ugye most még benne van a pályájában, hogy ez hova fog kifutni, meddig tud eljutni vele, azt még nem tudjuk pontosan, most ugye a magyar NBA-nél tart, de ő igen, szóval ő mindig ilyen volt, aztán ráadásul ehhez ugye megjöttek a fizikai adottságai is, tehát egy 2 méter magas futballkapus, aki egyébként 91 kiló, azért az viszonylag jó fizikai adottságai vannak hozzá, szerintem esze is van hozzá, meglátjuk, hogy mi fog ebből kijönni.
És volt már szerencsét közvetíteni mérkőzését?
Hát nem, és nem is nevezném szerencsének, hogyha közvetíteni kéne, sőt, én magam tiltakoznék elsőképpen. hogy közvetítsem, egész egyszerűen nem lehetséges. Tehát én azt gondolom, hogy nem elég elfogulatlannak lenni, annak is kell látszani. És nyilvánvaló, ha én közvetítem a saját gyerekem meccsét, akkor nyilvánvalóan elfogultsággal vagyok vádolható. Magyarán szóval elrontom az emberek szórakozását. Tehát nekem úgy kell közvetíteni, hogy azok is jól érezzék magukat, akik az egyik csapatnak szurkolnak, azok is, akik a másiknak, meg azok is, akik egyiknek sem, csak akarnak látni egy jó meccset. De ha én nyilvánvalóan szurkolok egyik csapatnak, mert a gyerekem ott játszik, akkor elrontom ezt a szórakozást. Tehát ez nem történhet meg.
Csak azért jutott eszembe ez a kérdés, mert anno az angol futballban láttam nem olyan rég, hogy Robi Savicnek a fia debütált, és pont ő is ott volt, mint kommentátor, vagy mint ilyen szakértő, és ebből kifolyólag gondoltam, hogy hát Magyarországon is lehetne úgymond példa, de hát nyilván akkor ezek szerint nincs.
Én egyszer hallottam idősebb nézőjének, aki közvetítette a saját fia kosárlabda mérkőzését, és furcsa volt. És szerintem neki is furcsa volt, és nem is volt erre túl sokszor példa. Most gondolj bele, hogy ha csinál valami jót a gyerek, akkor fú, lelkendezek, stb. De mennyire lelkendezhetek, ugye? Tehát, hogy ne essek át az apa szerepbe. Ha csinál valami bénaságot, kap egy botyagolt, akkor most hogy mondjam? Tehát hogy kiabáljam a levegőbe azt, hogy Gundel Takács mekkora védés? Tehát az egész helyzet borzasztó, és szerintem teljesen alkalmatlan. Én nem hallottam ezt a Savic-féle közvetítést, nem tudom pontosan, hogy hangzott, de szerintem nem jó, nem egészséges.
Bár hosszú idő után vállaltál újra munkát a sportban, most, hogy az RTL elkezdte közvetíteni a Bajnokok Ligája mérkőzéseket, mi hozott vissza így a futballvilágába?
Igazából ez nem most volt, mert mielőtt az RTL megkapta a VL jogait, előtte 3 évig Európa Liga meg Konferencia Liga meccseket közvetítettünk, tehát én is abban benne voltam, csak nyilván annak nem volt ekkora publicitása, meg nem voltak annyira érdekeltek benne a magyar csapatok. Ilyen egyébként több-kevesebb rendszerességgel úgy mindig benne voltam a sportban. Addig 8, most már lassan 9 évvel ezelőttig, amíg a köztelevízión dolgoztam, akkor kifejezetten sokat, akkor olimpiák, foci VB, foci EB, tehát akkor azon sok sportot csináltam. Mióta eljöttem onnan, azóta nyilvánvalóan kevesebbet, de azóta is dolgoztam a Spielernél 3 évig, amikor ott voltak a Bajnokok Ligája jogai, aztán az RTL-nél Európa Ligát, most második éve Bajnokok Ligát, úgyhogy azért valamilyen intenzitással mindig ott voltam, meg igyekszem is mindig ott lenni, ez nekem szeretem, ez a szívem csücske a tekintetben, hogy én a sporttelevíziózásból indultam, ott tanultam meg a szakmáknak az alapjait, és tulajdonképpen amikor elkezdtem más műsorokat csinálni, akkor is abból éltem, amit a sporttelevíziózásban tanultam meg.
Volt esetleg kedvenc pillanatod, kedvenc mérkőzésed, amit közvetítettél?
Hát voltak persze, részben magyar vonatkozású események, ugye én a tekintetben pekes voltam, hogy mindig a sportokat közvetítettem, hogy mondjuk olimpián nem nagyon volt éremesélyes, de például a 2012-es londoni olimpián, a magyar férfi közlabda válogatott kétszerű összeabításba győzött Izland ellen, és csodák csodájára bejutott a legjobb 4 közé, az fantasztikus élmény volt, mint ahogy ugye sok futballt közvetítettem, meg sok EB-n, meg VB-n voltam, de egyetlen egy magyar meccset tudtam közvetíteni az Izland ellen 2016-ban, az is nagyon-nagyon jó élmény volt. Meg hát azért voltak olyan sporttörténelmi mérkőzések, most arra nem beszélve, hogy közvetítettem B-döntőt, VB-döntőt, BL-döntőt, ezekben voltak jobbak, rosszabbak, de például, ha egyet kéne kiemelni, akkor nem egy döntőt emelnék ki, hanem a braziliai VB-nek az egyik elődöntőjét, a brazil-német 1-7, az mindenképpen sporttörténelem.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Gundel Takács Gábor újságíróval, műsorvezetővel, kommentátorral. Maradjanak az Európa Rádióval.
Hazudok álmát, vágyam a lóra, aki Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A szállópor miatt veszélyessé vált a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán. A Népegészségügyi Központ adatai szerint Nyíregyháza, Sajószentpéter és Putnok levegőjének minősége egészségtelen, míg térségünkben Hernádszurdok, Miskolc, Kazincbarcika, Eger, Salgótarján és tőlünk távolabb Budapest levegőjének, valamint számos dunántúli település, város levegőjének minősége kifogásolt. Eközben Szarajevóban a légszennyezettség miatt korlátozták a teherautók közlekedését. Bosznia-Hercegovina fővárosában leállították a kültéri munkálatokat és repülőjáratokat mondtak le. A hatóságok a szülőknek azt tanácsolták, hogy a gyerekek ne menjenek az utcára. Az utóbbi napokban Szarajevó levegője volt a legszennyezettebb egész Európában. Októberben 5,5%-kal nőtt a reálkereset az egy évvel korábbihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal azt közölte, a bruttó átlagkereset 692.700 forint volt, a nettó átlagkereset 482.400 forint. Ez 10%-os növekedést jelent. A bruttó kereset mediánértéke 575.000, a nettó kereset mediánértéke 401.100 forintot ért el. Teljesen más az inflációs kép, mint amit szeptemberben láttak, így korrigálta is prognózisát a jegybank. Sok tényező globálisan és itthon is megváltozott a makrogazdaságban. Nyilatkozta Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója az MNB inflációs jelentésének bemutatásán. 2026 első hónapjaiban az infláció a célszint alá mérséklődhet, majd pedig átmenetileg ismét a toleranciasáv felső széle közelébe emelkedhet. Az inflációs alapfolyamatok 2026-ban ugyanakkor visszafogottabbak lesznek, mint amire korábban számítottak. Ez a 3,2%-os érték érdemi revízió a szeptemberi előrejelzéshez képest, amikor még 3,8%-osra számítottak. Alaptalannak nevezte a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium megállapodott volna az új teherforgalmi útdíjak ügyében a fuvarozói szakmai érdekképviseletekkel. Orosz Tibor úgy gondolja, hogy a főúton közlekedő teherautók esetében viszont több mint 50%-os emelés jön. Hétfőn délben az M3-as bevezető szakaszára hívta a kollégáit, és mindenki mást is egy békés tüntetésre. Korlátozott vényírási jogosultságot kapnak a patikusok, írja az Egészségkalauz, az év gyógyszerésze és a kedvenc patikám díjátadón történt bejelentés alapján. Az eseményen elhangzott, hogy a gyógyszerészek vényírási jogosultságának bevezetése nem csak új feladatot jelent, hanem új bizalmi szintet teremt a lakossági gyógyszerellátásban. A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara továbbképzést indít a gyógyszerészeknek és orvosoknak a gyógyszerfeléráshoz szükséges naprakész klinikai szemléletű tudás elsajátítására. Magyarország az élő példa arra, hogy megállítható az illegális migráció, amennyiben az országokat vezető politikai erők a lakosság érdekeit képviselik, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György hangsúlyozta, ilyen módon az is megakadályozható, hogy terrorista cselekmények történjenek az adott országban. Annak kapcsán, hogy Nyugat-Európa egyes országaiban már-már erődrendszerre emlékeztetnek a karácsonyi vásárok, Bakondi György közölte, a nyugat-európai nagyvárosok nem a biztonság fő letéteményesei. A német kancellár is azt javasolta a nőknek és a gyerekeknek, hogy sötétedés után már ne menjenek ki az utcára. Ezekben a nagyvárosokban rendszeresen történnek súlyos, migráns hátterű emberek által elkövetett közbiztonsági események. Magyarország ilyen szempontból kivétel.
Az időjárásról.
Fokozatosan javulnak a látási viszonyok, de még így is nagyrészt borult párás idő valószínű. Legfeljebb átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet az északkeleti ország részben. Helyenként szitálás, északkeleten akár kisebb eső is előfordulhat. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 5 Celsius fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csennem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Gundel Takács Gábor újságíróval, műsorvezetővel, kommentátorral. Az interjút az egyik tanítványom, Rádai László, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
Rengeteg művetségi műsort vezetett, és volt egy érdekes eset, ami nagyon sok oldalt bejárt az interneten például. A Maradj Talponban volt ez a Mária Tarzan esete. Azt esetleg el tudod mesélni, hogy...
Egy nagyon érdekes szituáció, hogy tulajdonképpen ez egy versenyhelyzet, egy vetélkedő televíziós stúdióval. És ugye ez pont olyan, mint a sport. Tehát vannak olyan sportolók, aki edzésen világcsúcs, és a versenyen meg egyszerre nem bírja el a tétet, és hasra esik. És így van ez a játékosokkal is. Tehát azért szoktam mondani, hogy aki ott van a kanapén már jó, az jöjjön el a stúdióban, mert az nyilván egy másik szint, mert ott más a tétje, ott kamerák vannak, közönség van, másnap be kell menni újra a munkahelyre, stb. És hogy ki így reagál erre, ki úgy tudja ezt kezelni. És az egyik ilyen típus, aki annyira izgul, hogy nem olvassa el a kérdést, csak nézi a betűket, és akkor megpróbál abból összerakni egy szót. És mivel a Teréziából meg volt adva a T, meg R, meg Z, az a kérdés meg nem jutott el az agyáig, hogy 300 éve született uralkodónk, és a T-ről, az R-ről, meg az Z-ről beugrott neki Tarzan, és rémületében bemondta, hogy Tarzan. Tehát azt se tűnt föl, hogy egyébként Mária Terézia, tehát két nevet kéne találnia, és Tarzannak nem tudjuk, mi a keresztneve. De szóval ilyen, vannak ilyen játékosok, akik ezt nem fogják föl, meg nem értik meg nem tudom, csak gyorsan mond valamit. Ő is nevetett saját magán, de hát ez is már egy örökbecsű videó lett a YouTube-on.
Nem tudom, volt-e már tapasztalatod kipróbálni magad, mint játékos, vagy hogyha nem, akkor hogy érzed, hogy menne neked ez?
Én azt gondolom, hogy például a Maradj Talponban talán annyira nem, de például a Géniuszban ott már olyan nagy tudású játékosok vannak, akik már olyan kis sportolók, és ők már olyan témakörökből is készülnek, ami egyébként nem nagyon foglalkoztatja őket. Én inkább olyan lennék, mint az átlag ember, hogy azokból a témakörökből, amik amúgy érdekelnek, irodalom, zene, történelem, földrajz, sport, ezekből egész jó lennék, de olyan témakörökben, amikről keveset tudok, vagy keveset foglalkozom vele, itt inkább a természettudományokra gondolok, bár azok sem minden szegmense, csillagászat kifejezetten érdekel, azokból meg valószínűleg kiesnék. Tehát igen, és azt látom egyébként, hogy ilyen az átlag játékos. Tehát ami passzol neki, az nagyon megy, ami nem, az meg egyáltalán nem, illetve van egy harmadik része ezeknek a játékoknak, hogy itt nem csak a tudás, az általános műveltség fontos, hanem egyfajta tájékozottság is. De mi történik körülöttünk a világban, és vannak kérdések, amik inkább erre vonatkoznak. És mondjak egy példát, amikor én annak idején csináltam a Legyen Ön is milliómos, akkor amikor a harmadik kérdés volt már a Trónok harcával kapcsolatosan, és nekem fogalmam nem volt a Trónok harcáról, akkor azt éreztem, hogy ha ez ennyire része az általános tájékozottságnak, hogy erről már a harmadik kérdés van egy ilyen betélkedőben, akkor nekem erről muszáj valamit tudnom, mert az életünk része. És akkor megnéztem két évadot, a többit elolvastam a Wikipédián, aztán amikor jött a nyolcadik, megnéztem azt is, de szóval igen, tehát muszáj ilyen dolgokban azért otthon megtájékozottnak lenni. Ezért van az egyébként, hogy vannak nagy tudású fiatalok, de ők meg az általános tájékozottságban tudnak megbukni, mert még keveset éltek. Ugye, és kevés dolog jött nekik szem.
És ha már géniusz, akkor nemrég csináltak egy társasjátékot a géniuszba, amit veled is reklámoztak. Esetleg te is részt vettél magának a játéknak a fejlesztésében?
Nem, én annak idején ennek a műsornak a fejlesztésében vettem részt. Ez egy saját fejlesztési műsor, ez egy magyar formátum, nem kell megvenni a jogokat sehonnan sem. A társasjáték fejlesztésében nem vettem részt. Én azt gondolom, hogy társasjátékot fejleszteni azért egy másik tudás. Tehát vannak nagyon jó játékötletek, és időnként kapok ilyeneket, és lehet, hogy maga a játék jó, csak nem televíziós műsor. Tehát attól, hogy egy játék jó, attól még nem biztos, hogy televíziós műsor. Attól, hogy egy játék jó a televízióban, még nem biztos, hogy jó társasjátékot lehet belőle csinálni. Szóval az meg egy másik tudás, hogy lehet ebből jó társasjátékot csinálni, az más szakemberekkel. Mindazonáltal egyébként nem lepődtem meg, hogy ebből lett társasjáték, mert a Genius Quiz könyveket nagyon sokan használták arra, hogy otthon játszottak egymással tudás alapú játékot. Tehát tulajdonképpen adta magát, hogy erre van igény, meg ebből végül is lehet csinálni egy társasjátékot, hogy ez így jött létre.
Említetted, hogy érdekelt voltál ugyebár a zenei világban is, illetve több nagyobb eseményt is közvetítettél, például több Eurovíziót, voltál Csináljuk a Fesztiválban is, illetve az Eurovízió előtti dalban is. Mindig is volt a zene iránt valami fajta vonzalom, vagy ahogy így fölkértek téged, úgy szerettél bele a zenevilágba?
Nem, én zenei tagozatos általános iskolába jártam, még a 70-es években, akkor a Kodály módszer nagyon pörgött, tehát annyira, hogy én emlékszem, hogy kisgyerekkoromban, hogy ült 20-25 japán ember az óránkon, és nem igazán tudjuk, hogy mit csinálnak, de most már tudom, hogy ők egyébként a Kodály módszer miatt jöttek Magyarországra. Szóval én egy zenei tagozatos általános iskolába jártam, meg én magam is tanultam zongorázni, meg aztán később a gimibe kórusba énekeltem, meg még az általános iskolában még volt néptánc, abban is benne voltam, szóval én az elég sok mindennel foglalkoztam a gyerekkoromban is, ami zene, mai napig is Kottát olvasni, meg nem tudom, szóval nyilván nem lettem muzsikus, de az ember azért másképp hallgat zenét, meg másképp viszonyul a zenéhez, hogyha nem csak hallgatja, hanem azért ért is valamilyen szinten, főleg, hogyha maga is játszott valami hangszeren.
Ha már Eurovízió, akkor ugye bár Magyarország már 2020 óta nem szerepel a fesztiválon, erről neked mi a véleményed?
Hát őszintén szóval kettős véleményem van, egy kicsit tudathasadásosnak gondolom, mert azt gondolom, hogy azért ez egy alapvetően egy nagyon jó dolog a tekintetben, hogy ebben benne van Európa 41 néhány országa, mindig változik, de körülbelül annyi mindig benne van. És szerintem jó dolog benne lenni olyan projektekben, amik közösek, és alapvetően közös értékekről szólnak. Főleg most, amikor azért elég megosztott a világ. Ugyanakkor meg azt hiszem, hogy zeneileg egy kicsit elmaradt a világtól, illetőleg az az üzenet, amit sokan próbálnak belepasszírozni, meg amit időnként képvisel, az már nem feltétlenül tetszik nekem. Szóval nekem nincsen sem bajom a mássággal, én nagyon tisztem mindenkinek a másságát, addig, amíg nem provokál. De nálam például Conchita Wurst kiverte a biztosítékot. Tehát olyan van, hogy egy férfi nőnek érzi magát, hogy egy nő férfinak, de szakállas nő nincs, tehát az provokáció. És amikor ennek tapsikol a világ, azt én nem szeretem, azt nem tartom jó dolognak. Szóval nem örülök, hogy ebbe az alapvetően jó projektbe belekeveredtek olyan dolgok is, amiknek nem kéne benne lenni. De még egyszer mondom, nem a mássága van a bajom, hanem azzal, hogy ez egy kicsit a farok csóválja.
Nem csak tévében voltál rengetegszer, hanem voltál podcast műsorban, illetve rádiós műsorban is, ugyebár még a karriered elején volt a rádiónál.
Még előtte voltam 6 évig, volt egy Rádió Bridge nevű csatorna, de azért Pesti csatorna volt, Pesti rádió volt, az 6 év, az még igazi öröm rádiózás volt. Tehát ott még az volt, hogy ketten be voltunk osztva 6 órára egy zenei szerkesztő, az behozott magával 50 CD-t, és akkor megbeszéltük, hogy mit játszunk. Tehát semmilyen mérés nem volt, meg semmi, de mondom, ez egy ilyen öröm rádiózás volt. Aztán bejött a format rádiózásnak a akkor, amikor már nagyon szigorú szabályok voltak. Amikor a Danubiusnál voltam, akkor már ilyen szabályok alapján rádióztunk. Nagyon szerettem, de sok harcunk volt ezekkel a szabályokkal, és aztán nem egy évvel ezelőtt, mert egy évig a Szidereződén Pesti adó, az a Jazzy Rádió, míg ott dolgoztam egy évet. Szóval összesen 10-11 éven van a rádiózásban.
És ugyebár, hogyha már podcastot is említettem, jelenleg is a Betesdával együtt csináljátok az Egy Csésze Egészséget. Ennek így el tudod mesélni a történetét, hogy hogy jött a felkérés, illetve a sztoria ennek?
Beszélgetésünk közt képest tegnap volt a Betesdának a negyedik jótékonysági gálája, és annak az elejétől kezdve én vagyok a műsorvezetője, illetőleg ott van egy árverés, és én vezetem az árverést. De régen nagyon sok árverést vezettem, ilyen művészeti árverési. És már nem is tudom, hogy találtunk egymásra, megmondom őszintén. És akkor elkezdtük csinálni az árverést, és akkor közben jött ennek a podcast sorozatnak az ötlete, és akkor erre is fölkértek. Ennek a podcast sorozatnak az a filozófiája, hogy ha valakinek valamilyen baja van, főleg a gyerekének, akkor az első, amihez nyúl, az internet beírja, és akkor elkezd keresni, és mindenféléket adni. Csak ugye nagyon nehéz eldönteni, hogy mi a hiteles forrás, és mi az, ami csak kuruzslás, vagy valami marhaság. Viszont, hogyha Betesda egy hiteles, szakmailag magas színvonalú gyerekkórház készít egy podcast sorozat, hogy figyelj, ha lázas a gyereked, akkor ezt csináld, akkor azt gondolom, hogy az jó dolog. Úgyhogy ez a podcast sorozat arról szól, körülbelül 20 perces beszélgetések, tehát viszonylag könnyen végignézhető, hogyha valaki rákeres, hogy ez van a gyerekemmel, akkor talál egy hiteles forrást, ahol én a Betesda szakorvosaival, szakembereivel beszélgetek ezekről a kérdésekről, és azt gondolom, hogy ez jó dolog, hogy egy ilyet meg lehet találni az internet világában.
Például egy ilyen sokoldalú ember, mint te, mivel tölti a szabad idejét, hogyha van?
Hát azért van, meg kell, hogy legyen, meg hogy most már 60 fölött az ember arra törekszik, hogy most már nem többet szeretnék dolgozni, hanem kevesebbet, bár szerintem mindig sikerül. Mondjuk nagyon hektikus az életem. Hát nagyon vannak hullámok, amikor nagyon sok minden van, és vannak hullámok, amikor vagy hullámvölgyek, amikor meg kevesebb minden történik az életemben. De alapvetően hát rengeteg könyv gyűlik a polcomon, amiket még el kéne olvasni. Én nagyon szeretek utazni Magyarországon is, külföldön is, látni a világot, megérteni, hogy mások másképpen gondolkoznak bizonyos dolgokról a világban, meg az életben, mások az értékek adott esetben, másra hívják fel a figyelmet. Van egy kis pénzérme gyűjteményem, amit mióta utazgatok, azóta rakosgatom össze, semmi különös, inkább csak mindig elteszem, meg kiválogatom azokat az érméket, amiket látok külföldön. Meg ilyen bolhapiacokon szoktam vásárolni, meg ilyen online bolhapiacokon, de csak forgalmi érméket jellemzően. Illetőleg édesapám után van egy hobbim, ez a ilyen makettépítés, ami hát szintén, ezek azért jók, a pénzgyűjtés és meg a makettépítés, nem kell őket etetni. Tehát ha nem érek rá hónapokig, akkor sem történik semmi. Tehát ezek mind megvárnak. Hát ezekre mindig jó volna még több időt szentelni, de közben meg van három gyerekünk, most már kirepültek, de nyilván nekik is kell időnként segítség, nem tudom, szóval valahogy így zajlik az élet. Igen, hát még nagyon sok mindent szeretnék, meg nagyon sok mindent jó lenne csinálni, ugyanakkor még nagyon aktív az életem, még nagyon sok felé kapok hívásokat, meg felkéréseket.
Esetleg így a jövőre tekintve van még olyan része így akár a médiának, akár úgy unblock az életnek, amit így kipróbálnál?
Igazából kettős érzéseim vannak ebben kapcsolatosan. Nincs bennem olyan, hogy fú, ezt még minden áron, és hogy ezt ezért összekorom törni magam. Velem azért már nagyon sok minden történt az életben. Nagyon sokféle műsort csináltam már, nagyon sok sporteseményen voltam. Ilyen 1600 körüli vetélkedőt forgattunk, futballt, vagy sportot össze sem tudom számolni, több ezer nyilvánvalóan. Más műsorokat is csináltam, több mint 10 évig rádióztam, szóval az is ezres nagyságrendű műsor. Tehát, hogyha ha holnap ennek aztán, hogy vége, akkor azt összeteszem a kezem, és köszönöm szépen, mert egy fantasztikus pályafutásom volt. Ugyanakkor úgy vagyok vele, hogy nagyon már nem akarok, tehát úgy nem akarok semmit, hogy hú, ezt most még én meg akarom mindenáron csinálni, ugyanakkor meg abszolút nyitott vagyok olyan felkérésekkel kapcsolatosan, amiről én is azt gondolom, hogy nekem való. Szóval ez a szabadúszó lét, amiben élek, már lassan 9 éve, ez pont erre jó, hogy tudok nemeket mondani olyan műsorokra, vagy olyan felkérésekre, amikor azt gondolom, hogy nem nekem való, és nem lenne jó. És ha nem nekem való, akkor nem leszek benne jó, nem leszek benne hiteles, akkor a nézők se fogják szeretni, akkor mindenki rosszul jár. A csatorna is, a műsor is, a néző is, én is, akkor inkább ezt ne csinálni. Szóval így vagyok vele, hogy ha az élet meg akar még találni valamivel, akkor én nyitott vagyok rá, de nincs bennem egy ilyen görcs, vagy valami, hogy ezt most még mindenképpen akarom.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gundel Takács Gábor sportriportert, újságírót, műsorvezetőt hallották.
Európa Rádió. az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk a hamarosan kezdődő adventi gondolatokkal a végéhez közeledik. Én most elbúcsúzom, ha van véleményük, írják meg a véleménykukac.europaradio.hu címre. Műsorunkat ezt is és a korábbiakat is visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon. És ne felejtsék, van egy mobil applikációnk is, hogyha távol lennének a megszokott rádiókészüléküktől, az okostelefonjukon is hallgathatnak minket. Mai figyelmüket köszönöm, búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra!
Adventi gondolatok.
Szilágyi Ákost, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet harmadéves hallgatóját hallják.
Olvasom Istennek igéjét a Máté evangéliumának 6. fejezetéből, annak a 10. verséből. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A születését várták annak, aki azért jött, hogy meghaljon. Az eljövetelét várjuk annak, aki azért jön, hogy ítéljen. Valami oknál fogva erőteljesen forog bennem a kép, ahogyan Jézus a Gecsemáné kertben szól a tanítványokhoz. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok és vírasszatok. Kicsit távolabb megy, földre borul, gyötrődik. Minden lehetséges neked, atyám, s könyörög. Vedd el tőlem ezt a poharat, s könyörög tovább, végül így szól. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Advent mindig a paradoxonok között születik. Az első adventben a világ egy jászóra figyelt, és nem is sejtette, hogy az a gyermek a kereszthez tart. A második adventben mi egy olyan Krisztust várunk, aki bíróként érkezik, de nem pusztítani, hanem életet teremteni. Advent ebben a feszültségben áll. Visszanéz a keresztre, és előre néz az életre. A múltban látjuk Isten akaratának beteljesedését, a jövőben pedig annak teljességét. Ebben a két adventi irányban egyszerre van jelen ítélet és élet, vagyis ít élet. Ez a kettőség a keresztény életállapot lényege. Adventben ugyanis újra és újra kimondjuk azt a mondatot, amely Jézus egész útját meghatározta. Legyen meg a te akaratod. Ez az imádság a mi atyánk részeként sokszor válik rutinná, holott valójában az egész adventi várakozás lényegét viseli magában. Advent akkor válik igazi adventi, amikor az ember felismeri. A világ, a történelem és az én saját életem sem az én akaratom szerint halad. Isten akarata az, ami hordoz, vezet és beteljesít. Ennek legmélyebb képe a Gecsemáné kert éjszakája. Jézus ott nem csak a szenvedés előszobájában áll, hanem az engedelmesség legbelső szobájában. Atyám, legyen meg a te akaratod, és ez nem beletörődés, hanem Krisztus tökéletes bizalma. Isten akarata az élet kiinduló pontja még akkor is, amikor a kereszten keresztül vezet. Gecsemáné az első advent végének tetőpontja. A betlehemi gyermek engedelmessége itt teljesedik ki. Az a Jézus, akit az emberek születésében az élet reménységéért ünnepeltek, éppen azért jött, hogy halálban engedelmeskedjen. Adventnek ezért van súlya. Csak úgy várhatjuk a visszatérő Krisztust, ha előbb ránézünk arra, hogyan teljesítette be az Atya akaratát az első eljövetelben. Ugyanakkor a Gecsemáné a második advent mintája is. Mert az az imadság, amelyet Jézus mondott ki ott, az a mondat, amelyet mi mondunk ki adventben. Legyen meg a te akaratod. Adventben nem csupán a jászóra nézünk, hanem a jövőre, arra a világra, amelyet Isten fog újjá teremteni. A második advent ugyanis ítélet, de olyan ítélet, amely örök életet hoz. Krisztus ítélete nem a pusztítás ítélete, hanem a helyreállításé. Mi emberként gyakran félünk az ítélettől, mert büntetéssel azonosítjuk. Isten ítélete azonban más. Az ő ítélete nem öncélú, nem megsemmisítés, hanem az igazság helyreállítása. Krisztus úgy hoz ítéletet, hogy az életet szolgálja. Ő az a bíró, aki a vádlottak helyére állt, az egyetlen, aki a saját ítéletét a világnak adott életté fordította. Az első adventben magára vette a világ ítéletét, a másodikban kiteljesíti azt az életet, amelyet a kereszten megszerzett. Ezért az adventi várakozás lényege nem az, hogy valami történjen már, hanem az, hogy az ember engedelmesen ráhangolódjon arra, amit Isten akar. A hívő adventi életállapota így írható le. készenlét, engedelmesség és reménység. Készenlét, mert az Úr eljövetelének idejét nem ismerjük. Engedelmesség, mert a hívő a saját tervei helyett Isten akaratát keresi. És reménység, mert Krisztus ítélete számunkra nem vég, hanem a kezdet, nem sötétség, hanem új nap hajnala. Az adventi ember tehát Gecsemáné peremén vár. Ott, ahol Jézus engedelmessége megnyitotta az élet útját. Ott, ahol az Atya akarata először sötétségnek, majd feltámadásnak bizonyult. Ott, ahol a Fiú végérvényesen kimondta: Isten akarata az élet forrása. Atyám, legyen meg a Te akaratod. Amen.
Szilágyi Ákos, kolozsvári teológust hallották.
Adventi gondolatok. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk Önökhöz az értékek hullámhosszán, hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
Európa Rádió, a református értékadó.